Sziasztok! Ez itt a Póbarátok Podcast, ez az a podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Az intrót köszönjük szépen Bóna Zsombor szurkolótársunknak és zenekarának, a Carson Kuma zenekarnak. És ha támogatnád a Póbarátok működését, Patreonon van erre lehetőséged. Akiket pedig ezúttal itt köszönhetek. Itt van velem szurkolótársam, Békési Bálint, labdarúgó edző. Szia Bálint!
Sziasztok, köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek.
Te tegnap pont kint voltál a Nyíregyháza Fradin szóval, de még úgy hallom, éppen van hangod.
Igen, nem sok maradt, de van még. Jó meccs volt igazából minden szempontból. Sajnos a vége az nem úgy alakult, ahogy talán kellett volna nyíregyházi szempontból, de minden esetre pozitív volt az egész.
Na hát sajnálom, hogy nem jött össze, pedig ez ellen a Paks ellen biztos, hogy lett volna még esély itt a Nyíregyházának. Nem is értem azt a Paksot ennyi vereséggel. Na, ez most nem téma. És itt van Borbély Jimmy, az XFB Analytics adatelemzője. Szia!
Sziasztok, és én is köszönöm a meghívást.
Én Béres Attila vagyok, a Póbarátok Facebook oldalának szerkesztője. Sziasztok! Adásunkat egy nappal a Mercy Party Derby után, április 25-én este rögzítjük. Témáink lesznek, hát 14 év után meccset veszítettünk a Goodison Parkban, ez lesz az első téma. Aztán én azt tapasztaltam itt a környezetemben, hogy a bajnoki versenyfutásból történő kiesés most itt Darwin hátán csattan legjobban, vagyis ő kapja a legtöbb kritikát talán, mindenki kap, de talán ő még mindenkinél is többet, szóval Darwinról és az ő dilemmájáról fogunk beszélgetni. És aztán, hát nagyon úgy tűnik, hogy Michael Edwards és Richard Hughes megtalálták Jürgen Klopp utódját Arne Slot személyében, az ő stílusáról és az első benyomásokról, amit tudunk róla, amit hallani róla, erről fogunk beszélgetni. Everton-Liverpool 2-0, Jimmy, mennyire ért meglepetésként ez a vereség? És mik a benyomásaid a meccsről itt első körben?
Hát elég nehéz, talán ezt beszéltük is itt az adásodat, hogy nyilván itt azért még az utolsó pillanatig, még azért most se szálltak el teljesen a bajnoki esélyek, és szerintem minden Liverpool szurkoló úgy ült le a meccs elé, hogy na most azért az Evertont, ha nem is könnyedén, tehát azt azért nem vártam, hogy majd 3-0-ra, 4-0-ra jól megcsapjuk őket, mint Klopp legszebb napjaiban, de azért szerintem nem volt irányos elvárás az, hogy azért egy soványka győzelmet valahogyan hozzunk össze, főként azok után, hogy azért a Fulhamet sikerült viszonylag magabiztos játékkal megverni. Én alapvetően egy ilyen nehéz meccs mérkőzésre számítottam, de arra, hogy bíztam benne, hogy azért nyerni fogunk. Nekem ez a 2-0, hát ez nyilván csalódás, a végeredmény, ezt nem nagyon kell magyarázni, az szerintem magától értetődő. Nekem alapvetően a játék az nagyon-nagyon hát letaglózó volt, meg hát nem tudtam igazából túl sok pozitívumot találni benne, de remélem, hogy nektek sikerült, mert én megmondom őszintén, nekem az nagyon-nagyon-nagyon mély pont volt.
Az első 30 perc az betette a kaput nekem, tehát bennem az is felmerült, hogyha én... Hát inkább a második játék részben merült fel, hogy kinyomom, de csak a Póbarátok miatt nem nyomtam ki. Ez a gondolat is felmerült, ez pedig nem túl pozitív. Bálint... Van pozitívum ebben a meccsben? Bármi?
Hát azon kívül, hogy vége lett, nem sok. Én azt gondolom, hogy ugye visszanéztem a mérkőzést, mert nem tudtam élőben nézni. Nyilván úgy már az eredmény tudatába néztem, és nem vártam semmit. De hát még ahhoz képest is csalódást keltett bennem az, hogy mennyire nem működött a játék. És sokszor beszéltem, meg írtam is már arról, hogy ezek a jól bevett sémák, jól begyakorolt sémák időszakosan tudnak működni, viszont váltani kell, és én azt nem látom, hogy merre tud váltani a csapat, hogy merre akar váltani, mert jól láthatóan ezek már mérkőzések óta nem működnek. Mondhatni, hogy talán olykor a játékos minőség dönt, hát most ezek nem voltak elegek, de még így is voltak helyzetek egyébként. Tudtunk XG-ben is szerintem, nem mondom, hogy jót, de azért elfogadhatót produkálni. Az más kérdés, hogy amikor nem megy a játék, akkor lenne az egy mentőkártya, hogy berúgod a helyzeteket, amik vannak. Hát mostanában ez sem nagyon sikerül feltétlenül, úgyhogy nem túl pozitív az összkép.
Igen. Ott azért nem tartunk, mint a tavalyi hullámvölgyben, mert tavaly úgy indult az egész, hogy megvannak a helyzeteink, és aztán van 3-4 olyan meccs, amikor már helyzeteink sincsenek. Ez az az időszak volt, amikor Jürgenben felmerült a távozás gondolata, és akkor a párja erről lebeszélte. Most a helyzeteink azok folyamatosan megvannak. Szerintem ebben Trent, a Jokerünk, ő az, akiből kinézték Jürgenék, hogy akkor ő most beszáll, és megfordítja itt a tendenciát az eredmények terén. Ugye ezt maga Klopp mondta el nagyjából egy hete, hogy Jota és Trent, ugye az a két játékos, akik most visszatértek a sérülésükből, formába lendülnek, és látja, hogy velük abszolút jobbak leszünk. Hát Jota azonnal kidőlt, és Trent pedig szerintem ő a legnagyobb erősségünk. Csak hát amikor a front three ilyen formában játszik, akkor még Trent klasszisát is nehéz kihasználni.
Hát igen, egyrészt az, hogy a front three-nek ilyen formájon, az nagyon nem néz ki jól, de erről meg egyébként én utána néztem annak, hogyha a szezonbeli bajnoki teljesítményeket nézzük a csatároknál, akkor Salah 18,9 XG-re 17 gól, Nunez 15,7-es XG-re 11 gól, Diaz 11,0-as XG-re 8 gól. Tehát, hogy ez így, hát már bocsánat, de ez így elég gyéren fest. Gakpo nagyjából hozza azt, amit kell, 6 és feles XG-re 6 gól, és Jota meg ugye 5,3-asra rúgott 10-et. Tehát összességében nagyjából meg vagyunk így nullába, csak ugye az a baj, amikor Jota nem játszik, akkor gyakorlatilag mindenki maximum az átlagot hozza, és azt hiszem az egész támadójátékra, vagy az egész Liverpooli szezonra valamelyest jellemző, hogy leírja. Hiába dolgoz ki egyébként, vagy dolgozta ki a csapat a legmagasabb minőségi helyzeteket, a szezon átlagot nézünk, de nem sikerül igazából ezeket a helyzeteket berúgni.
Ebben még mindig mi vagyunk a legjobbak?
Igen, én amikor néztem a számokat, akkor 90 percre vetítve ilyen 2,2-es XG-t dolgozunk ki, ami nagyon jó, tehát az nagyon komoly szám egyébként, 2,25 a City, meg 2,1, az Arsenal 2 alatt van egy kicsivel, tehát hogy a helyzetek az megvannak, de hát ezt mindenki látja, hogy azokat nem sikerül berúgni, így elég nehéz bajnokságot nyerni. A védelemről meg nem is beszélve, mert egyébként szerintem majd arra is ki kellene térni, hogy az egy dolog, hogy a támadók kiadják a helyzeteket, de a védelemben meg szerintem szintúgy azért vannak problémák, legalábbis itt a szezon végére eléggé bizonytalan lett a védekezés.
Igen, akkor erről az első 30 percről egy picit beszéljünk. Mert ezt én is kiemeltem az oldalon, és volt egy pillanat, azt hiszem 30. percben, amikor ránéztem a mutatókra, és valami egészen szörnyű, 9 szabálytalanság nálunk, egy az Evertonnál, ebben mondjuk benne volt egy-két olyan szituáció, amikor Jonesra fújt rá valamit a bíró, ami szerintem nem volt az. Az első gól előtt vitatható esetleg, de nem tudom. Az ténykérdés, hogy itt az elején úgy indultunk, hogy 3 olyan pontrugása volt az Evertonnak, ahol a középpályásaink is, Konaté is, Trent is, így vakon voltak, Dominik is vakon volt, olyan nem futotta meg azokat a területeket ott a levédekezésnél. Itt nagyon csúnyán néztek ki pontrugásoknál a védekezésünk. És ez pont azért furcsa, ezt a meccs felvezetőben ki akartam emelni, aztán valahogy elsiklottam mellette, mert már nem találtam rá adatot, mert hogy tudtam, hogy a Dice csapatai, meg főleg ez az Everton nagyon jó pontrugások után. De hogy erre egyáltalán nem volt semmi reakciónk. Sőt, ez nagyon komoly hiba volt szerintem, hogy ennyi pontrugást engedtünk nekik itt a 16-osunkhoz közel.
Én azt gondolom, hogy nekem már a válogatott szünet óta nem tetszik a pontrugás, főleg a védekező pontrugásaink. Uh-huh. Nagyon sokszor kialakul az, hogy valahol létszámfölényben vagyunk, viszont a veszélyes helyeken meg létszám hátrányba. Ráadásul olyan játékos kerül oda, aki nem is feltétlen a feljáték az, ami kiemelkedő lenne. Illetve sokszor köztesből próbálunk, tehát akár területet védeni, vagy mondjuk vegyesbe védekezni, de ott is olyan elcsúszások vannak, amik főleg egy Everton ellen, aminek egyik legnagyobb erény a pontrugás, az megbünteti magát. Az meg másik kérdés, hogy mi lesz miből, hogy egy Everton ellen ne adjunk már lehetőséget arra, hogy rúgjanak ennyi pontrugást, tehát ennyi szögletet szabadrugást. Ez pedig abból fakad, hogy én úgy látom, hogy nem megfelelő a pressing, illetve a labdavesztések rossz helyen történnek, illetve a rest defense sem jó. Tehát ilyen szempontból szerintem az egész védekezésünk akár legelőről indítva már nem az a szín, mint mondjuk a szezon korábbi szakaszában.
Igen, most közben, bocsi, kikerestem Sean Dyche-sal az Everton idén. 36 góljuk volt, ebből 17 pontrugás után, ez 47,2%. A góljaik 47,2% a pontrugás után, és ez az elmúlt 15 évben ez a negyedik legkomolyabb arány, amikor egy csapatnak ilyen magas százalék a góljainak pontrugásból jön. Tehát, hogy erre nagyon komolyan kellett volna készülni, és nem sikerült.
Bocsánat, hagyj ragadjam meg itt a szót, mert
nagyon sokat... Hát is akartam volna adni.
Igen. Ja, bocsi, hogy megelőztem, csak majd gyűlt bennem jó néhány gondolat, hogy még egy-két statisztikát kedvelőnek hoztam egy-két számot. 17-es XG dolgozott ki rögzített szituációkban az Everton, ez a legtöbb a Premier League-ben. 17 gólt szereztek belőle, ami ugye az Arsenal után a második legtöbb. És mert te is mondtad, hogy az egy dolog, hogy a góljaiknak majdnem a felét rögzített szituáció után érték el, de itt az Optának van egy olyan statisztikája, vagy egy olyan táblázata, hogy az összes XG-nek hány százaléka származott setpiece-ből, vagy setplay-ből, és ez 0,34, tehát hogy a kilakított helyzeteknek a harmada az rögzített szituáció volt, ez is a legnagyobb arány, messze a legnagyobb arány, a West Ham 28%-kal a második. Hogyha ezt egy csokorba szeretnénk így fogni, összekötve azzal, amit te mondtál, és szerintem ez volt iszonyatosan dühítő, meg bosszantó, hogy olyan könnyű szabálytalanságokat vétettünk el 30-35 méterre a kaputól, hogy az tényleg gyakorlatilag tárcán kínáltuk a Dyche Evertonjának, hogy mikor találnak majd be. És amit még el szerettem volna mondani, hogy én a Sky-on nézve a mérkőzést, Gary Neville meg Carragher azt emelték ki, és iszonyatosan egyetértettem ezzel a gondolattal, hogy gyakorlatilag ez egy olyan volt ez a mérkőzés, egy ilyen throwback, mint ha visszamentünk volna az időben 15-20 évet, és gyakorlatilag teljesen arra lett kitálva ez az Evertonnak a taktikája, hogy felütik, felvágják a labdákat, és akkor majd a Calvert-Lewin birkózik, meg a szögleteknél birkózik ugye a Tarkowski, meg a Braithwaite, és igazából az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy ezt nem értem, hogy miért nem lehetett tudni, hogy gyakorlatilag ez várható az Evertontól, és B, ha meg ez ennyire nyilvánvaló volt, akkor miért így sikerült felkészülni? Tehát, hogy én azon lepődtem meg, hogy azon nem lepődtem meg, hogy az Everton ezt a taktikát választotta, ez volt várható. Tarkovskynak a szerelésekbe, a fejpárbajokba, a nem tudom én tisztázásokba, ezekbe ott van a Premier League top néhány védőjében, mert egyszerűen egy ilyen típusú játékos, és az egész Evertonnak ez a stílusa. Csak szerintem az volt kétségbeejtő, hogy ezt valahogy nem sikerült ezt így leoktatni, vagy erre felkészülni, úgyhogy én erre nem tudom a választ, megmondom őszintén.
Az első 30 percben mondom, ilyen nem pontos, mert de emlékeim szerint 22-5 volt a megnyert párharcok száma az Evertonnak.
Igen, nekem is valami ilyesmire emlék.
És hogy rengeteg megelőző szerelés, rengeteg szerelés, Curtis Jonesnak volt a legtöbb szabálytalansága, azt hiszem 3 az első játék részben. Ez így egybe csengett ezzel, hogy nagyon buktuk a párharcokat.
És bocsánat, ne arra ugyatok, csak még annyi, és ugye a Konaté meg gyakorlatilag neki ez lenne a fő szkije.
Konaté, úristen, de rossz meccse volt.
Igen, és pont azért mondom, hogy neki ez lenne a fő szkije, magas, erős, gyors, jól fejel, fizikális játékos, és pocsék arányban vívta meg ezeket a párharcokat. Nagyon rossz volt.
Bálint mihez szólnál hozzá?
Hát ugye megint csak arra mennék rá, amúgy egyetértek azzal, amit mondtatok teljes mértékben. Arra mennék rá, hogy ugye mit játszunk, ugye próbálunk azért direkten játszani. Na most, ha egy Everton ellen belemész egy direktebb játékba, akkor elengedhetetlen, hogy megnyerd a párharcokat. Mivel ezek nem voltak meg, ezért van az a mondás, hogy amilyen gyorsan megy előre a labda, olyan gyorsan is jön vissza. És főleg, amikor egy ilyen 4-1-1 vagy 4-5-1-be védekező csapat felütti egy Calvert-Lewinre a labdákat, ott megint csak meg kell nyerni a párharcokat, ami a Konátének nem nagyon sikerült. És ugye az Everton ebből próbál játszani. De ez Sean Dyche önmaga, hogy ő ezt képviseli, ezt képviselik a csapatai, ez volt Burnley-ben, ott is működött, és nyilván ezt is értékelni kell, még ha az ember nem is feltétlen kedveli ezt, vagy mondjuk így magyarként picit távol áll tőlünk, ez a klasszikusabb brit stílusú megközelítés, Viszont erre meg fel kell tudni készülni, azt gondolom. Tehát ezt én sem értettem, hogy tudod, hogy mire számíthatsz. És hogy nem volt meg az, hogy mi erre a terv. Mert egészen egyszerűen, ha nem nyered meg a párharcokat, és belemész egy ilyen fociba, akkor ez vár rád.
Van egy kérdésem, éreztetek-e a bírótól elfogultságot az Everton irányába?
Elfogultságot nem.
Nem. Tehát nem volt olyan, hogy egyértelműen az Evertonnak fújt volna.
Hát én inkább.
Szerintem ez, bocsi, szerintem ezek véletlenszerű. Tehát, hogy nem oda fújt, hanem ő egészen egyszerűen így lát dolgokat.
Jimmy?
Én is valami ilyesmit szerettem volna, igazából én úgy láttam, hogy inkább azt mondanám, hogy ilyen nagyon könnyű szabadokat is befújt, amiket lehet, hogy egy kicsit szigorúbb játékvezetéssel nem feltétlenül kellett volna, de azt nem éreztem, és hogy nagyon elbillent volna a bérek, csak inkább azt, hogy könnyen lefújt egy-két szabálytalanságot.
Igen, és ez nekünk pont nem ízlett most ez ellen az Everton ellen. Van Dijk nyilatkozott a mérkőzés után, és akkor ezt idézném, a lehetséges okokról kérdezték, hogy ez miért alakult így, és azt mondta, az eredmény sok mindennek az egyvelege, nincs egy dolog, amire rá tudsz mutatni, magabiztosság, tapasztalatlanság, párharcok, talán némi félelem, hogy hibát követsz el a szezon ezen szakaszában, nem tudom, mi lehetett az ok, ez egy mix, ami egy olyan helyzetet kreált, ami elfogadhatatlan. Úgy gondolom, mindenkinek tükörbe kell néznie, és a saját teljesítményét meg kell vizsgálnia, hogy valóban mindenki beleadott-e mindent, és úgy állt-e hozzá ez a meccshez, hogy meg akarja nyerni a bajnokságot. Ezeken a meccseken az a minimum, hogy küzdesz. A találkozó bizonyos pillanataiban ez nem látszott. Még azt is mondja, hogy apró párharcoknál például, vagy amikor nem a legtisztább passzok után párharcok alakultak ki, ezeket az ellenfél nyerte meg, és ezáltal ők kaptak lendületet, össze kell kapnunk magunkat, dolgoznunk kell magunkért, a klubunkért, a szurkolókért. Ez nem csak arról szól, hogy kimész a pályára és játszod a játékodat, ennél több kell, ezt mondta Van Dijk, és ami itt bennem megragadt, hogy tapasztalatlanságról is beszélt, magabiztosság hiányáról is. Erre a kettőre itt röviden kitérnék. Szerintem itt a Goodison Parkban most tényleg a hazai közönség 12. ember volt, és tényleg kaptak egy olyan lendületet, ami nem segítette a helyzetünket. Egyrészt, a másrészt ez a tapasztalatlanság, hogy a kezdő középpályánk még soha nem szerepelt a Goodison Parkban derbin, tehát érdekes módon még Curtis Jones sem, Dominic sem, McAllister sem, de amúgy Konaté sem a védelemből, Endo sem, mindegy. Az, hogy idén a rangadókon nem nagyon nyerünk, és ez egy rangadó volt. Egy olyan légkörrel, amiből hát megint úgy jöttünk ki, hogy nem túl jól.
Hát nagyon nehéz erre mit mondani, mert tényleg valahogy azt éreztem, hogy én talán onnan fognám meg egyébként, hogy ha jól javítsatok ki, de ha jól emlékszek, akkor ez volt a 16. meccs, hogy a bajnokságban az ellenfél szerezte meg a vezetést.
Azt hiszem összesen 22 a minden meccset figyelembe véve. Aha.
Nem, tehát, hogy ez elképesztően sok, és igazából én picit már azt éreztem, hogy oké, megkapjuk az első gólt, és még így ősszel, meg még akár télen is, még az benne volt a csapatban, hogy nem baj, tök mindegy, hogy megkaptuk az első gólt, mi vagyunk a Liverpool, Mentality Monsters, stb. Stb. És megfordítjuk, és nem baj, küldjük neki a támadásokat, termeljük itt a 2,5-es, 3-as XG-t, és akkor majd beakad néhány gól, és volumenbe túllőjük az ellenfelet. Igen, csak pont ez a lendület, ami szerintem mondjuk McAllisteren is érződik, hogy elfáradt a szezon végére, meg úgy általában a kereten szerintem érződik, hogy itt amúgy egy picit szerintem hamis elvárásokat keltettek szerintem a szurkolókban egyébként, azokkal az eredmények, hogy emlékezünk vissza, rengeteg olyan mérkőzés volt, amit tényleg a hajrába sikerült megnyerni. És ez persze egyik, az érmének az egyik oldal az, hogy iszonyatosan sok gólt rúgtunk a 75. perc után a legtöbbet a Premier League-ben, és nagyon-nagyon jól zártuk a mérkőzéseket, és bármikor meg lehetett fordítani, akár a legvégén is ezeket a találkozókat. De hogy így a szezon végére én mindent összegezve, én azt érzem, hogy egyszerűen elfáradt a csapat. Azt mondjuk nem értem, hogy mentalitással miért lehetett probléma, mert Van Dijkkal egyetértek, és nehéz vitatkozni, hogy ez a mérkőzés tényleg úgy tűnt, mintha nem tenné bele mindenki magát, vagy nem mindenkinek lenne annyira fontos. Ezt nehéz egyébként nyilván így nagyon visszaadni, vagy nehéz, ez nem egy annyira exakt dolog, de valahogy a hozzááson én nem azt éreztem, hogy na most akkor ezt itt oda csapjuk, és akkor az Everton most megverjük, hanem picit mindenki kvázi beletörődve, hogy jó, hát megkaptuk az első gólt, aztán a második is összejött, és egyre fogyott szerintem a hit, de ez így a szezonra is szerintem egy kicsit igaz, hogy így a végére nagyon elfáradtunk tényleg.
Igen, és nem bírjuk el ezt a rengeteg kihagyott helyzetet.
Hát igen.
Ez így kimondható szerintem. Bálint, valamihez hozzászólna?
Igen, igazából én onnan közelíteném ezt meg, hogy olykor hajlamos még a futballista és az edző is, nemhogy a szurkoló, összekeverni a hitet, az akaratot a tanástalansággal. És itt visszavezetném oda az egészet, hogy ugye beszéltem már többször a sémákban való gondolkodásról. Na, miután a sémák elvesztették az erejüket, miután ki lett elemezve a csapat, és ki lett úgymond játszó minden ütőkártya ezeket a sémákat illetően, így új dolgok kellenének, viszont én nem látom ezeket az új dolgokat, és ebből következik az, hogy a játékosoknak, mint például az Atalanta elleni mérkőzéseken, vagy akár a tegnapi mérkőzésen, hogy nem tudják, hogy mit kéne csinálni, mert amit akarnak, amik be vannak gyakorolva sémák szintjén, azok viszont már nem működnek, mert az ellenfél reagál rá, és itt jön képbe az, hogy improvizálni kell, vagy a csapatnak az összműködését annyira ismerni, hogy ezekből jól tudják kijönni. Viszont mivel nincs meg ez, hogy pontosan mit akarunk azokon túl, hogy sémákban gondolkodunk, vagy nagyon minimálisan vannak meg ezek, ezért lassúnak tűnik a játék, vagy túl gyorsnak esetenként, amikor kapkodásba megy át az egész működése a csapatnak, és ebből következik az, hogy igen, nem nyersz meg párharcokat, nyilván ott abba oda kell állni, az a részére teljesen egyetértek, meg azt úgy kell oda menni, hogy ezt meg fogod nyerni, csak az egészet összképként kell nézni, és én ezt látom, hogy ezért fogyott el a csapat. Mert ezek a dolgok úgymond kimentek, és volt, amíg működtek, meg amíg ezekkel el lehetett dönteni egy-egy meccset, vagy a minőséggel, de hát igen, és valóban nem bírja a csapat úgy ezeket, hogy nem rúgjuk be a helyzeteket sem.
Igen, itt három naponta van meccs, gyakorlatilag még most szombatig, aztán ez már véget ér a Klopp irában, de lehet, hogy ez is az oka, ez a nagyon sűrű menetrend, hogy nagyon nem képes az edzői stáb sem begyakoroltatni olyan dolgokat, ami új, és itt egyetemben trendre próbálunk támaszkodni, és az ő szkíjeire. Hát nem volt elég. Térjünk rá szerintem, hogyha Jimmy a meccsel kapcsolatban nem szeretnél...
Na, nyugodtan, mehetünk tovább nyugodtan.
A támadóinkra, és különösen Darwinra, ő kapja az ívet. Hát nem csodálom, nem is tudom, 6. vagy 7. nagy helyzetet hagyta ki zsinórban, több meccsen keresztül. Írtam ki egy érdekességet. Andrew Beasley, statisztikus, írta ki. Nyomás alatt a helyzet kihasználásunk szörnyű. Opta szerint a nagy helyzetek 39%-os valószínűséggel akadnak be. Amikor viszont vesztésre állunk, a 23 nagy helyzetünknek a 13%-át lőttük csak be. Amikor vesztett helyzetből álltunk fel, általában akkor is ilyen távoli bombák, nem feltétlenül nagy helyzetek, zicserek segítettek ki minket. Tehát az érzékelhető, hogy amikor teljesíteni kell, és főleg most már itt a szezon végén különösen rendre csődöt mondanak a támadóink, amikor döntetlenre állunk, akkor a zicsereink 39%-át lőjük be, vezetésnél a 41%-át, és mondom, hogy vesztésnél 13%-át. Ez így elég rosszul hangzik. De most hozhatnék ide 10 olyan statot, ami nagyon csúnyán fest. Salahra, Darwinra, Luis Diazra nézve. Jimmy, itt az adás elején már ezt szóba is hoztad. Mennyire edző felelőssége ez? Vagy erről itt már az adás előtt is beszélgettünk, hogy érzitek, van-e itt olyan játékos, akit esetleg nyáron el kellene adni? Hogy látjátok most a támadóink helyzetét, Jimmy?
Ez jó nagy téma, meg tényleg szerintem erről mindenképpen beszélni kell. Én azt gondolom, és majd kíváncsi leszek Bálint mit mond, de hogy az edzőnek alapvetően az a feladata, vagy arra tud ráhatást gyakorolni, hogy egy csapat minél többször jusson a támadó harmadba, boxon belülre lövéseket generáljon a játékosoknak, akár a sémák által, akár az, hogy olyan mindenkit olyan komfortos helyzetbe hoz, hogy a lehető legnagyobb teljesítményt tudja nyújtani. És az, hogy innentől kezdve a helyzeteknek az értékesítése, a kapu előtti higgadsága, a technika, nyilván a technika az csiszolható, vannak olyan képességek, amik fejleszthetőek, akár az életkor előre haladtával, de most az, hogy Nunez már nem tudom, hanyagyára 8 méterről teljes kapu csak Pickford van előtt, és konkrétan belebombázza, de látszik, hogy teljesen, tehát már nem tudok rá mit mondani, nem gondolkodott nagyon ezen, hogy most hova kéne rúgnia, ösztönből meg így sikerült, de hogy, tehát, hogy az látszik igazából, én Nuneznél sokszor azt látom, hogy csak tényleg belebombázza a kapusba, vagy első szándékból ellövi, és erről szerintem már beszélgettünk elég sokszor, én emlékszek, hogy jó pár hónap ezelőtt is, hogy Nuneznek a befejezései egyrésztről, amikor nem tud sokat gondolkodni, az jobban néz ki, amikor ösztönösen kell ezeket megoldani. De most az a probléma szerintem, hogy most ezekre is látunk például, hogy ez se feltétlenül mindig jó nála, hogyha így jön ki. És hát nem tudom, tehát Luis Diazzal nekem, ő egy nagyon-nagyon érdekes játékos, mert ezt mindenképpen így elmondom, aztán átadom a szót, hogy...
Amilyen látványos játékos, annyira nincs végterméke valahogy.
Hát gyakorlatilag ennyiből össze is lehetne foglalni, igen. Tehát, hogy tényleg jól néz ki az, hogy megveri a védőit egy az egyben, tényleg gyors, jól cselez, jól fordul, alacsonyan van a súlypontja, nagyon, nagyon jó a fordulékonysága, tényleg be tudja csípőből, egy-egy csípőcsellel átvágni a védőit, és tényleg, tehát ezt jó nézni. De azt nem jó nézni, hogy ahogy a 16-oson belül milyen döntéseket hoz, hogy lövés helyett passzol, passz helyett lő. Tehát érződik az nála, hogy nagyon próbálkozik. Itt a szezon végén egyébként szerintem gyakorlatilag nem túlzás azt állítani, hogy Gakpót is dicsértük a múltkor, de Diaz meg Gakpó a legjobb formában lévő támadónk, legalábbis így mezői munkában, ugye ez gólokban nem feltétlenül nyilvánul meg, de hogy Liverpool szinten, pláne olyan Liverpool szintén, ami bajnokságért megy, szerintem ez nem fér bele, hogy nem tudom, hogy legyen egy szezonban, most mondok hasraütésre, amit 5 gólja meg 5 gólpassza. Tehát ugye nem csak az, hogy Mané, Salah, Firmino, Front Three nem ezeket a számokat hozta, de szerintem egy komoly Liverpoolban ez kevés, amit Diaz hoz.
Bálint?
Teljes mértékben egyetértek azzal, amit Jimmy mondott, és így látom, hát nehéz mit mondani. Tehát én már elmondtam többször, hogy mi lehet akár egy megoldás, nem biztos, hogy ez, csak egy ötlet. Viszont tényleg én szerintem ezt valahogy rendbe kell tenni. Mert most kimondható szerintem, hogyha nem leszünk bajnokok a végén, vagy ugye nem nyertünk Európa Ligát, stb., hogy az XG meg mit mutat. És hogy hány gólt lőttünk ahhoz képest.
Akkor mindhárman egyetértünk abban, hogy ez a csatárainkon úszik el most a bajnokság?
Én ez a félig.
Részben, igen.
Nyilván az, hogy folyamatosan hátrányba kerülünk a meccsek elején, ez nagyon rosszul fest. Egy bajnok esélyestől. Ez nagyon-nagyon-nagyon rosszul fest. Ez a 22 alkalommal hátrányba kerülni, ebben minden kupa benne van. 22 alkalommal ez szörnyen fest. Viszont így alul teljesíteni az XG-t, ez is nagyon, szóval... Jimmy, miért részben?
Ja, nem, tényleg aztán átadom a szót, mert elég sokat beszéltem az elmúlt percekben, de hogy én csak tehát azért félig, mert való igaz, hogy alulrúgjuk az XG-t, meg hogyha az Arzán meg a City-t egyébként megnézzük, akkor ők pont, hogy felülrúgják, pont azzal a 10-15-20%-kal ők felül teljesítik, és hiába mi dolgozzuk ki a legjobb helyzeteket, mi azt alulrúgtuk. Ez mondjuk egy elég nagy különbség ugye egy ilyen nagy mintán, és azért félig, mert hát hogy az Arzának a védekezését az tényleg így Európa szinten kell dicsérni. Konkrétan itt mondom most a konkrét számot, hogy 0,71-es XG-t dolgoznak ki az Arzán ellen. Ez tényleg így a Prime Simeone-féle Atletico Madrid, vagy Mourinho-féle Chelsea, és még bármennyi ilyen hasonló esetet ide be lehet helyettesíteni. Az Arzán gyakorlatilag mérkőzésenként nem tudom, ilyen 8-10 lövést enged, amiből ilyen 2-3 találja el a kaput, és ezekből iszonyatosan kevés gólt kapnak. Ez a védelem szerintem önmagában már majdnem megérne egy bajnoki címet, és a City is egyébként egyes alatt tartja az ellenfeleket. A Liverpoolnál 1,18, amire akkor az a véleményem, az körülbelül egy ilyen top 4 forma, vagy top 4 szám. Tehát, hogy azzal nagyjából be lehet érni a harmadik, negyedik helyre. ami ugye a végén kinéz most jelen esetben is, én azt gondolom, hogy ez teljesítmény alapján egyébként abszolút ide predesztinálja a csapatot, és ezért mondtam, hogy félig, mert az Arsenal mérkőzésenként fél feles XG-vel kevesebbet enged, az rengeteg, az nagyon-nagyon sok. Tehát, hogy hiába van sok helyzetünk, azt alulrúgjuk, az egy dolog, de az Arsenalnak, meg a Citynek is jóval jobb a védekezése.
Akkor összességében az egész, nem lehet csak a csatárokra ráhúzni a vizes lepedőt.
Szerintem nem, meg tényleg, amit te is mondtad, hogy ahányszor ez első gólt kapta a csapat, hát az ugye nem csak a védelem, ezt nem állítom, de azért bőven beletette a védelem is szerintem maga hibáit ebbe a szezonba. A
középpályának is lehet azért ebben felelőssége. Bálint, van hozzád egy kérdésem. Darwin az, aki sokakat frusztrál, és igen, te már mondtad ezt a megoldási javaslatot korábban, hogy kezdjen az alapoktól mindent, de hát akárhogy is letelt két szezon, ismételten öttel alullövi a bajnokságban az XG-t. Mennyire vagy bizakodó vele kapcsolatban a jövőre nézve?
Mindenképpen bizakodó vagyok, mert most lesz 25 éves, tehát még egy fiatal játékosról beszélünk. Azért vagyok bizakodó, megmondom őszintén, mert én hiszem azt, hogy az át fog billenni egyszer, vagy legalább stagnálni fog hosszú távon az ő XG-je góljainak száma, mert a játéka szerintem az nagyon sokat fejlődött. Én abba azt látom, hogy akár visszalépésekbe, akár kapunak háttalálva, akár szélre kiúzódva, minden szempontból fejlődött, mióta hozzánk került. Egyedül tényleg, amit a legjobban várnánk szurkolóként, hogy rúgja be a helyzeteit, vagy olyan gólszámot hozzon, amivel akár egy Premier League gólkirály címér harcban lehet. Viszont ha összképet nézem, akkor csak a bajnokságban 11 gól, 8 gól passz, az olyan, hogy ha most ugye ezt összeadom 19, hogyha ennyi gólja lenne mindössze, akkor meg lehet, hogy úgy látnánk, hogy hú, hát mennyire jó. Jó teljesítmény nyújt gólok terén. Viszont azt gondolom, hogy az összképet kell nézni, és ez így nem mutat rosszul, csak tudva azt, meg látva azt, hogy milyen döntéseket hoz a kapu előtt, nyilván az úgymond felértékelődik akkor, mikor ilyen kiélezett csata folyik a bajnoki címér, és nem úgy sikerül egy Everton meccs, nem úgy sikerül egy United meccs, nem úgy sikerül egy City meccs mondjuk, vagy bármi, mondjuk a City-t kiveszem, mert nyilván az rangadó, de talán a kontextusba beletartozik, és azt gondolom, hogy ezek a dolgok sajnos felértékelődnek, mint mondjuk azok a dolgok, amik befejlődött, és olyan dolgokat mutat, amik tényleg világklasszissá teszik őt.
Összesen 31 gól plusz gólpassznál jár, ami így tök jól hangzik. Ahogy meg alul lövi az XG-t, az para. És az is para, hogy ma a klubhoz közeli sajtó, minthogyha így kiadta volna a kilövési engedélyt Darwinra. Tehát kihangsúlyozzák Chris Bascombe a Telegraphban, Paul Joyce a The Times-ban, hogy ez nem is egy új narratíva, tehát ezt már hallottuk korábban is, hogy Darwin Klopp és Pep Leindersnek a kiválasztottja, tehát nem az adatelemzői stáb választottja, ők Nkunkut szerették volna idehozni, és ehhez képest jött Darwin, és ezért nyáron Michael Edwards komoly döntés előtt áll, hogy mit kezdjen Darwin Núñezzel. Jimmy, te veszélyben látod-e az ő helyét a keretben?
Hát először is én is egyébként, ha ebből indulunk ki, és tényleg én is azt hallottam, hogy alapvetően nem az adatok alapján lett ő elhozva, vagy leigazolva, akkor az tényleg kérdés, hogyha most Klopp távozásával vajon Núñeznek mekkora szerepe lesz, vagy mennyire lesz ő, nem tudom, én pole pozícióban a kezdő csatár megszerzésért. Ugye még, ha most nyáron nézzük, 24 nyarán, akkor még 4 éves szerződése van, tehát meg 28 június 30-áig érvényes. Ezt most csak azért mondom, mert egyébként, tehát hogy azzal a fejjel gondolkodva, hogy ugye Edwardsnak hát az eladások azért meglehetősen jó bizniszeket csinált az elmúlt években. Tehát ha kellene csapatot keresni, akinek azt lehetne mondani, hogy nézzétek, itt vannak, Núñeznek a számai, oké, nem rúgta be a helyzeteket, meg tényleg elég rossz a helyzet kihasználása, de alapvetően egy 24 éves játékos, tényleg lövésekben, meg kísérletekben, meg XG-ben, meg ott van a tényleg a top-top-top kategóriában, akkor szerintem simán el lehetne passzolni egy olyan összegért, amiből lehetne hozni egy jobb befejező játékost. Ugyanakkor, amit Bálint mondott, abban, hogy fogalmazzak, szeretném nagyon azt látni, majd nála átkattan, csak én talán ezt már néhány hónappal ezelőtt is említettem, de ha megnézzük Nunesnek az 5 felnőtt szezonját, ugye spanyol másodosztályban Almeriában játszott, 2 szezont a Benficában, és most 2 a Liverpoolban, ezek közül egyszer rúgta fel az XG-t, akkor egyébként iszonyatos mértékben, ugye amikor elhoztuk a Benficából, ott körülbelül 8-an rúgott többet, na de hogyha azt mondjuk, hogy 5 szezonban 4-szer alul rúgta, és egyszer meg nagyon felül, és így oké, így kijön nullába, mert 74-es XG-re 72 gólja van, ez így nem hangzik rosszul, de ha nem kattan át, mi van, ha 3 év múlva kattan át a Liverpool? Hát annyi idő meg nincs szerintem, tehát egy picit én ezt érzem vele kapcsolatban, lehet, hogy rengeteg helyzete van, és lehet, hogy egyszer átkattan, az a kérdés, hogy erre van-e idő ezt megvárni.
Bálint?
Én is így gondolom. Amit a sajtó csinál, azzal nem feltétlen értek egyet.
Akkor még hozok ide egy véleményt, David Ornstein, The Athletic azt mondja, hogy ő nehezen tudja elképzelni, hogy nyáron megváljunk Darwintól.
Szerintem sem kéne, hanem én először a megoldást keresném. Nyilván ez függ attól, hogy ki lesz az új edző, hogy fog kinézni a stáb, stb. Ő számít-e majd rá, vagy ha számít, akkor hogyan számít rá. Nyilván lehet elfogult vagyok, mert nekem Darwin nyújja ez ezzel együtt, hogy kiadj ennyi helyzetet. Nekem az egy nagy kedvencem, és én nagyon szeretem, amilyen karakter, elsősorban miatt. Úgyhogy én semmiképpen se válnék meg tőle.
Az is kérdés, hogy egy ilyen szezon után kivenné meg. Bár a számai viszont abból a szempontból nem esnek vissza, hogy milyen gyakran kerül helyzetbe. Tehát az még most is nagyszerű a helyzetbe kerüléshez való képessége Darwinnak.
Azért is mondom, hogy ez egyébként vékony jég.
Viszont ez tényleg nehéz elképzelni, hogy most már 2 szezon után, hogy átkattan, tehát tényleg, hogy egy olyan idénye volt, amikor így abszolút felülőtte az XG-t.
Persze.
Ebben Jimmyvel értek egyet, szóval az a kérdés, hogy az új menedzser mit képes kihozni belőle, képes-e egy olyan játékot kitalálni, amiben sziporkázhat. Meg én még arra gondoltam, hogy most már lassan át is fogunk majd térni a leendő menedzserünkre, aki valószínűleg egy holland szakember lesz, hogy róla azt mondják, hogy nagyon Pep Guardiolához hasonlít, és hogy Pep Guardiola valahogy jobban használja Haalandot, talán Haalandnak kisebb munkája van a mezőnyben, mint Darwinnak, és én meg sokszor azt látom, hogy Darwin rengeteget dolgozik a mezőnyben, tényleg ebből a szempontból hihetetlen mennyit fejlődött. Bár korábban is rengeteget dolgozott, csak feleslegesen, most már így a pressingje nagyon rendben van. Hogyha kevesebbet dolgozna talán egy picit, mint mondjuk Haaland, akkor lehet, hogy több energiája lenne a végterméknél, valahogy több, jobban oda tudna koncentrálni. Ez lehet, hogy hülyeség, nem tudom.
Én abszolút értem, amit mondasz, meg tényleg úgy van, hogy körülbelül Haaland egyébként hát majdnem fele annyi labdaérintést átlagol, mint Nunes, tehát hogy ennyire ő tényleg nincs benne gyakorlatilag a mezőnyjátékban, vagy a támadás építésének, ő tényleg csak a pontot az íre teszi fel, tehát hogy neki nem az a feladata, hogy most ott visszalépegessen, és nagyon-nagyon komplex dolgokat várjon el tőle Guardiola, viszont berúgja a helyzeteket. És Nunez egy kicsit tényleg ilyen, hogy ez egyetértek Bálinttal is, hogy nagyon sokat fejlődött akár a letámadás megindításában, akár hogy hova mozog, hogy védekezik, de nem feltétlenül egy játékintelligens játékos képét kelt még mindig bennem, tehát hogy neki lehet, hogy tényleg jobb lenne egyébként, hogyha inkább a boxon belülre koncentrálódna a befejezésekre, bár mondjuk most így ezt kimondva meg azon is elgondolkodtam, de hogy miért is, tehát hogy mert hiszen a befejezésekben meg nem annyira jó, tehát hogy kicsit ez a nehéz vele, hogy így próbálj ki ide rakni, oda rakni, de igazából miben jó, tehát már bocsánat, tényleg nem akarok, meg én is ezt úgy mondom ezt az egészet, hogy én is imádom, de picit már átfordult bennem, hogy ezt nem lehet a végtelenség, hogy Nunesnek mi az erénye azon kívül, hogy helyzetbe kerül, mert kicsit nehéz ezt már elhinnem, hogy nála ez hogy fog alakulni.
Igen, én csak az, hogyha a helyzetbe kerül, akkor nagyobb esélye legyen az belülni. Ezen hogyan tudunk változtatni, és talán a kevesebb mezőny munka, nem tudom. Bálint, még egy gondolatot, ha van Darwinhoz, mond.
Nincs.
Oké. Okay. A többiekre szerintem ne térjünk rá. Az, hogy Salah-val, Luis Diaz-zal mit kezdjünk, majd még itt a szezon végén is meghívlak titeket, és akkor bővebben elmondjátok a véleményeteket. Most Darwinnal kapcsolatban van a legnagyobb elégedetlenségre, akkor itt is picit elbizonytalanodtunk. Hát, amilyen formában van, ez nem meglepő. Igen?
Lenne egy felvetésem, csak az a közben kapcsolódik az edző kérdéssel is.
Na mondd.
Az, hogy ugye Arne Slotról van szó, ugye megnézed, hogy neki milyen csatára van most, ugye Santiago Jiménez. Nem tudom, mennyire releváns példa, de Santiago Jiménez a Feyenoord előtt Mexikóban futballozott, ahol néha borzasztó módon alul rúgta az XG-jét, most pedig a holland góllövő listát vezeti, úgyhogy legyen így.
Felüllövi az XG-t most?
Azt nem tudom, de vezeti a góllövő listát. Tehát, hogy nyilván holland liga, meg más játékos, más karakter, más példa, de hogy talán, ugye nyilván az, hogy latin-amerikai játékos egy más kultúrába, úgyhogy legyen így.
Közben megnéztem, 21-es feles XG-re 21 gólja van, de ezzel nincs is gond, mert ugye az XG egy átlagot mutat, tehát azért nagyon kevés olyan csatáron, aki akár 10-15%-kal így nagyon hosszú mintán felrúgja. Én azt szoktam mondani, hogy ha valaki nagyjából azt berúgja, amennyi minőségű helyzet van, az már az jónak számít. Úgyhogy, igen.
Ugye a tegnapi meccsen, a meccs négyen Tócsa, szurkolótársunk, azt mondta, hogy Ruben Amorimra van a legnagyobb esély. Aztán bulvárosan bedobta itt Steven Gerrard, Zinedine Zidane, José Mourinho nevét is, meg Arne Slot nevét is, és őszintén megmondom, én követem minden nap a sajtóhíreket, de hát Sloton kívül egyik név sem merült fel, mint reális alternatíva, tehát nem pontosan értem, hogy ilyen információkkal miért kell etetni a nézőket, de ennek a témának nem ez lesz a topikja, hanem Arne Slot. Mennyire szimpatikus nektek, csalódása nektek. Tehát most jelenleg, mikor ezt az adást rögzítjük, én azt mondom, hogy a sajtóhírek szerint ilyen 90%-ig biztosak lehetünk benne, hogy ő lesz Jürgen utódja, nagyon úgy tűnik, hogy sikerül megegyezni vele is, és a Feyenoorddal is. Mit hallottatok róla, mit tudtok róla? Bálint, te írtad a közös cseten, hogy te már régebb óta követed az ő karrierjét. Mit érdemes tudni róla?
Igen, én az első időpont, mikor hallottam róla, és elkezdtem követni, az 2019-2020-as szezon, akkor még az AC Alkmaarnál dolgozott. Nem mondom, hogy akkor mérkőzéseket is néztem, hanem utólag néztem felvételről néhányat, és eléggé megfogott ez, amit ő elképzel és megvalósít edzőként. Ugye alapvetően a holland stílust követve próbál holland játékszervezést gyakorolni, viszont nagyon nyitott, és nagyon sok új elemet visz bele a játékába, azzal együtt, hogy nagyon határozott elképzelése. Megkövetel a játékosoktól, hogy labdát vezessenek, akár belső védőként, és lépjenek be a játékba. Szeret kombinatív játékot végrehajtani, és ezt több játékosa, vagy volt játékosa lenyilatkozta, hogy nagyon sokat tud kihozni a játékosokból, tehát akár még a várható plafonjukat is képes megugrani.
Szuper. És akkor Jimmy, most akkor a te benyomásaidra vagyok kíváncsi.
Na hát megmondom őszintén, én nem követem a 19-20-as szezon óta, és amikor meghallottam a néhány nappal ezelőtt, hogy elég sokan lehozták, hogy engem kicsit így a semmiből ért ez a hír, mert abszolút nem szellőztették meg az ő nevét korábban, legalábbis én nem találkoztam az ő nevével. Ugyanakkor elkezdtem utána nézni annak, hogy mégis milyen filozófiát vall, és hogyan képzeli el a csapatával a játékot. És az egyik, amit Bálint is kiemelt, nekem is az jött le az utánajárás során, hogy a játékosokkal nagyon-nagyon jól bánik, tehát így a man-management skilljei nagyon-nagyon erősek, ami nem csak a játékosokkal való kapcsolatában nyilvánul meg, hanem az, hogy a szurkolókkal is milyen kapcsolatot ápol, egyáltalán hogyan kommunikál, és hogyan jön ki a körülötte lévőkkel. És ez szerintem, talán azért is ezzel kezdem, mert ez szerintem legalább annyira fontos, mint a filozófia, tehát hogy emberként milyen, egy szerethető figura, olyan, aki tényleg mindig a maximumot nyújtja, progresszív gondolkodású, ugye 45 éves egyébként, amiket így az adatok alapján, meg néhány összefullaló és néhány óra utánajárással ki tudtam venni, az az, hogy ő egy attraktív támadó futballt képzel el és valósít is meg a Feyenoordnál. Nagyon-nagyon dominálja a mérkőzéseket, és azt hiszem, azt említette is valamelyik interjúban, hogy neki az nagyon-nagyon fontos, hogy a közönség jól érezze magát. Tehát, hogy nem azon pragmatikus edzők vonalát erősíti, mint mondjuk Mourinho, akinek gyakorlatilag csak az eredmény számít, vagy számított mindig is, hanem az is fontos, hogy a szurkolók hogy érzik magukat, hogy egy látványos támadó futballt valósítson meg, hozza a modern elemeket, ugye a letámadásnak az intenzitása, ugye ez a pressing, PPDA, hány paszt tud engedni, mindaddig még megpróbál valamilyen letámadási akciót végrehajtani, tehát hogy erős pressinget is produkál a holland bajnokságban, tehát hogy megvan ez az intenzív játékstílus, és ugye ebben egy picit én felismerni vélem Kloppnak a hagyatékát, nyilván mind a mellett, hogy összességében valószínűleg egy teljesen más karakter a saját maga jellegzetességeivel, de hogy azért, hogyha az elemeket megnézzük, akkor szerintem vannak hasonlóságok.
Én amikor először hallottam a nevét, azt hiszem, egy Joyce cikkben az volt a jelzője, hogy a holland Guardiola, ez mennyire adekvát Bálint, mert eddig szuper dolgokat mondtatok róla, tehát tényleg itt a szurkolókkal való kapcsolat, ez például Kloppra hajaz picit, meg ez a karakteres viselkedés, de az edzői stílus, ez tényleg Guardiolára hajaz?
Hát igazából ezt a holland Guardiolát már egy másik kopasz holland edzőre is elsütötték.
Ajaj!
Igazából szerintem nem érdemes így nagyon összehasonlítani. Nyilván van olyan dolog, ami Guardiolára is hasonlít, meg van olyan, ami Kloppra hasonlít, valami pedig mindkettőre. Tehát vannak itt átfedések, viszont Arne Slot, amit gondol a labdarúgásról, hogy nagyon intenzív, nagyon jól kidolgozott pozíciós játék elemeket valósít meg, sok esetben a szélsőit behúzza a pálya belső területeire, sok esetben alkalmazza a 4-2-es építkezési sémát vagy formát, viszont nagyon nyitott és nagyon sokat tud váltani akár, de stílusű, és megmarad a stílusában, ami szerintem a kulcs.
Igen, van tőle egy ilyen idézetem, nincs csapat a világon, amit szívesebben néznék, mint a Manchester City, őket követi a Napoli, az Arsenal és a Brighton. Ez is így utal arra a Brightonnal, főleg szerintem, hogy ő így, meg a csapat felsorolásból is, hogy ő azért szeret változtatni a taktikáján sokat. Tehát nagyon, hogy mondjam...
Flexibilis vagy?
Nagyon flexibilis, igen. De ez meg azt jelzi, hogy a Guardiola játékát, meg hát az Arteta játékát, ez a Guardiola iskola, ez nagy hatással lehet rá.
Nekem egy picit, már bocsánat, lehet, hogy nem lesz teljesen jó hasonlat, de meg lehet, hogy azért van eltérés, de nekem ilyen szempontból Xabi Alonsohoz is hasonlít, hogy nagyon-nagyon tiszta víziója és elvei vannak arról, hogy hogyan szeretné játszani. Az, ahogyan szeretne, ez egy attraktív támadó futball, de nagyon sok rotációval, harmadik emberes kombinációval, tényleg pozíciós cserékkel, befele húzott szélsővédőkkel, és rengeteg XG-vel, és viszonylag kevés engedett XG-vel az ellenfeleknek. Ezt azért mondom, mert megnéztem itt a holland bajnokságban a számait, és nagyon-nagyon impresszív. Tehát, hogy nagyjából mérkőzésenként ilyen 2,7-es XG-t dolgoz ki a csapata, ami elképesztő magas szám, és 0,7 környékén enged, ami meg egyébként tényleg az 5 európai topligában tényleg abszolút a top kategóriába sorolja.
Már én sorolná, hogyha a holland bajnokság az 5 topligás lenne.
Ja, igen, bocsánat, igen, ez egy elszólás volt, hogy top 7-et szerettem volna mondani. Ja, mostanság ezt így szokták mondani, ugye hozzácsapva a portugált meg a hollandot az 5-höz. De hogy a lényeg, hogy tényleg nagyon-nagyon jó számai vannak, és ez azért fontos szerintem, mert hogy elég sok olyan edző van, mondjuk kezdve mondjuk Bielszával, aki nagyon-nagyon nagy hatást gyakorol, de viszont nem feltétlenül eredményes. És azért ő egy bajnoki címmel érkezne Liverpoolba, ami mondhatni az persze, hogy holland bajnokság azért az nincs ott a legerősebbek között, de hogy azt mindenképpen el lehet mondani, hogy mögötte eredmények is vannak, és az idei szezonban meg bár nem lesz meg neki valószínűleg a bajnoki cím.
Csak a kupa.
Igen, csak a kupa, de én megnéztem egyébként a Vice-Carton van ilyen expected points, várható pont mutató, ami ugye az XG meg az XGA-val kalkulál, és ebbe teljesen konkrétan pont ugyanolyan teljesítmény nyújtanak, mint a PSV, csak a PSV az 71-es expected points-ra, nem tudom, 81 pontot szerzett, a Feyenoord meg 70-esre 72-t. Tehát, hogy annyi csak, hogy a PSV jobban felül teljesít, de hogy összességében egyébként ez 20-szal több, mint az Ajax, meg az AZ, meg a Twente, tehát, hogy nagyon-nagyon jó és eredményes foci az, ami az ő nevéhez köthető.
Igen, a negatív hangok, akik ilyenkor feltűnnek, mindig azt mondják, hogy hát ez nem egy Bajnokok Ligája győzte Zinedine Zidane-ról beszélünk, hanem csak a holland bajnokságból jön, és kopasz is, és a Unitednél már van egy ilyen, nem túl, hát manapság egy fél őrültre hajazó menedzser. Ez lenne a kérdésem, hogy tartotok attól, hogy esetleg itt a következő Erik ten Hagot látjuk? Miben lehet más ez a menedzser kinevezés, Bálint?
Én egyáltalán nem tartok ettől, tehát ezek olyan narratívák, amik nem sok realitással rendelkeznek. A Ten Hagnál szerintem ott ment félre a dolog, hogy őt mindenki Guardiolával azonosította, hogy lehet a ugye kinézeti miatt is akár, vagy hogy Ajaxnál dolgozott, viszont ha aki jobban ismerte, hogy az tudta, hogy ő egy pragmatikus, alkalmazkodó edző, aki ezt a Unitednél is kamatoztatja.
És Hollandiában is ez a pragmatikus, akár védekezést bevállaló edző. Neki Hollandiában nem létezett ez a filozófiája, hogy támadó foci, pressing, letámadás.
Az Ajaxnál voltak ilyenek, nyilván ott úgymond könnyebb dolga volt, mert egy olyan kerete volt, amivel ezt lehetett csinálni, viszont az Utrechtnél ő teljes mértékben egy alkalmazkodó edző volt, ahol elérte egyébként szép sikereket, nyilván, amit meg most a Unitednál csinál, és nyilatkozik, leginkább azzal vannak szerintem a problémák, hogy konkrétan annyi lövést kapnak, mint a kieső csapatok, és akkor lenyilatkozza, hogy most pont ma láttam, hogy közel állnak a bajnoki címhez, valami ilyesmit mondhatott. Azért az...
Discordon valaki berakta, megkérdeztem, hogy ez biztos, hogy ma mondta? Valószínűleg igen. Most
na, tehát azért kicsit rossz, szarul néz ki, ki kell mondani, hogy nem tudom, 5.-6. helyért küzdenek, és akkor hát közel állunk a bajnoki címhez, az...
Igen.
Jimmy?
Kicsit a realitás érzéket elvesztette szerintem is Ten Hag, de ez tényleg ennyi talán legyen is elég. Ebben a podcastben én azon gondolkoztam, hogy én azért nem félek attól, hogy Ten Haghoz lehet hasonló, vagy hogy ez, alapvetően ez tényleg egy olyan narratíva, nyilván itt a külső alapján, ez tényleg olyan hihetetlen szinten leegyszerűsíti a dolgokat, és tényleg a gondolkodásnak a lehetőségét folytja el.
Akkor ne degradáljuk annyira ezt a véleményt, akkor maradjunk annál, hogy a holland bajnokság színvonala az azért messze áll a Premier League-től, és akkor így, hogy komolyan vegyük ezt a véleményt, vagy nem tudom.
Nehéz, egyébként ezzel egyetértek, hogyha lehetne mondani dolgokat, amelyeket kb. Lehetetlen megjósolni, akkor ez az egyik ilyen lenne, hogy az, hogy edző egy ligából egy-két fokkal magasabb polcra lépve vajon mit fog tudni kihozni, azért ember legyen a talpán, aki ezt megjósolja. Tehát ugye az átigazolásoknál szokták azt mondani, hogy nagyjából ilyen 50%-os rátával, ha beválik egy csapatnál egy bizonyos nagyobb mintán az átigazolásoknak az összessége, akkor az már egy jó arány egyébként az 50%. Ugye ez a Liverpoolnál mondjuk Klopp alatt elég magas volt. Most ez persze nehéz megítélni, de általában játszott percekkel szokták ezt alátámasztani, hogy egy játékos minél többet játszik, annál nagyobb a sikeressége a transfernek. Ezt most csak azért mondtam, mert ha a játékosnál 50%, hát akkor én ezt egy edzőre egyébként saját érzésemből, megérzésemből ezt még jóval alacsonyabbra tenném, mert egészen elképesztő, hogy mennyi tényezőnek az együttállása szükséges ahhoz. Ugye a játékosoknál is, de szerintem az edzőnél még több, tehát ez nagyon sok mindentől függ, hogy beválik-e. És ilyen értem ezt az elgondolást, hogy a holland bajnokságból a Premier League-be, az nem egy fáklyás menet, és nagyon nem egy könnyű léc, amit így meg kellene ugrani. De én egyébként ahány képet néztem Slotról, nekem önmagában is a képeken, ahogy mosolyog meg, amilyen karaktere van, nekem az alapján már sokkal pozitívabbnak tűnik, mint Ten Hag, mert nekem Ten Hagnak a képe az meg pont egy olyan tényleg, ahogy Bájt is mondta, egy pragmatikus edző, kicsit egy
ilyen morózus.
Igen, morózus hogorva. Tehát, hogy valahogy a kisugárzás az szerintem már úgy átjön a textot, meg folyamatosan mosolyog. Én amennyi képet láttam róla, hogy a cikkekben, amiket olvastam, mindegyiken mosolygott. Meg ugye a játékosok is, ezt ki kell emelni, ezt lehet, hogy már mondta Bálint, hogy gyakorlatilag mindenki lenyilatkozza róla, hogy a legjobbat hozta ki belőle, és hogy mennyit tudott fejleszteni játékosokon, akár elég csak arra gondolni, hogy kiből mit hozott ki, vagy hogy akár milyen fejlődést érte, és utána tudta értékesíteni, és ez szerintem egy iszonyatosan fontos skill meg tulajdonság, ugye nyilván ez a man management képességeiből is fakad, és azért fontos, mert ez egy viszonylag fiatal Liverpool, és még hogyha le is cserél majd 3-4-5 játékost, és hoz 4-5-5, akkor is összességében ez valószínűleg egy fiatal Liverpool lesz, tehát a peak évei előtt van ez a csapat, és ezt is talán el kell mondani, hogy az idei bajnoki cím, ez picit olyan, hogy a projektnek ez egy későbbi szakaszával lett volna szerintem inkább reális, tehát hogy ez az idei bajnoki cím, ez egy nagyon szép cél lehetett volna, de nem feltétlenül szolgált rá a csapat egyébként erre, viszont azt gondolom, hogy azért, hogyha megnézzük, hogy milyen fiatalok kaptak idén lehetőséget, Kvánszától kezdve Breddin át Dánszig, akkor hogyha itt eltelik egy 2-3 év, és ezek a játékosok még fejlődnek, akkor szerintem nagyon szép jövő vár a csapatra.
Igen, és akkor ahonnan kiindultunk, kérdés, itt picit félrevittem, szóval megkérdezem, mi az a fő ok, amiért szerinted Slot be fog válni, amiért kevésbé kell aggódnunk, mert igazából ezzel indítottad volna mondandódat.
Mi az, amiért be fog válni? Én erre csak nagyon rövid válaszolnék, én azt, hogy egyszerűen egyrészt a karakter, meg a személyiségének az nagyon pozitív és nagyon üde, másrészt pedig a filozófiája szerintem, amiben hisz, az mindenképpen előre viszi, és azt szerintem mindenképpen hitelt ad neki.
No, azt hittem, hogy Michael Edwards személyét fogod mondani, de akkor mondom én, hogy november óta zajlik ez a profilozás, ez a menedzserkeresés, és ezek a háttérbeszélgetések, és minden, nagyon sok menedzsert valószínűleg megvizsgáltak, hogy ki illik legjobban ide, és azért Michael Edwards egy olyan évtizedet hozott itt nálunk, hogy szerintem bízhatunk abban, hogy itt egy jó kinevezés fog történni. Aki itt a garanciát adhatja, az Michael Edwards és az ő által kiválasztott sportigazgató Richard Hughes, aki szintén, hát itt a Joyce cikk alapján eléggé ismeri ezt a szakembert. Jó, én még itt írtam ki néhány dolgot Slotról, amik nekem pozitívak. Jimmy ezzel fejezted be, hogy sok a fiatal játékosunk, meg nagyon sok a tehetség az akadémián. Ez tényleg azt hallani, hogy ő nagyon jó kézzel nyúl a fiatalokhoz. Tehát mikor a Feyenoordhoz megérkezett, akkor eladták a csapat legjobbját, Steven Berghuis-t az Ajaxnak, és egy év múlva bajnokok lettek, és ott nagyon sok fiatalt felhozott. Ez egy érdekesség, de hogy a Feyenoord is egy olyan csapat, amelynek a You Will Never Walk Alone a himnusza. Nem olyan szinten, mint a Liverpoolnak, de azért nagy meccsek előtt, fontos meccsek előtt eléneklik. Itt ez egy ilyen szimbolikus dolog is nekem, hogy mégiscsak egy ilyen csapattól jöhet menedzser. A The Times-on van egy jó interjú a volt kapusunkkal, Sander Westerfelddel, aki nyilatkozott róla, mert neki a Sparta Rotterdamban a csapattársa is volt, Slot, és akkor ők a mai napig tartják a kapcsolatot, eljárnak együtt golfozni, és akkor ott mondott még ilyen nagyon jó dolgokat róla. Igen, nagyon szereti a kihívásokat, és mi az a szó?
Perfekcionista vagy?
Igen, hogy az, de még a golfban is az, hogy ők mindig egymással versengenek, és Sander Westerfeld nem nagyon szokta tudni megverni őt, pedig ő az egyetlen olyan barátja saját bevallása szerint. Sander azt mondta, hogy neki nincs munkája, és ezért ő tud vele mindig elmenni Slottal golfozni. Mindig, amikor van egy szabad napja Slotnak, akkor Slot előtte való napon felhívja, hogy akkor másnap golf, elmennek, és hát a golfhoz is úgy áll hozzá, hogy mindenképpen nyerni akar. Ez még nem hangzott el, hogy kiválóan beszél angolul, de ez is egy nagyon fontos szempont. És azt mondja még Sander Westerfeld, hogy ő egy olyan menedzser, aki nem csak a klubnak a menedzsere, vagy nem csak a csapatnak a menedzsere, hanem a klubnak is a nagykövete, a szurkolóknak is a menedzsere, ilyen szavakat használ, és kiemeli Sander Westerfeld, hogy teljesen kizárt, hogy Slotnak valaha olyan megnyilvánulása legyen a sajtóban, mint Ten Hagnak, neki soha nem fog így elgurulni a gyógyszere, remélhetőleg, és még egy adalék itt már a játékos keretünkhöz, hogy Schipke Hulshoff a jobb keze itt a Feyenoordnál, és hogy ő Koemannak is az asszisztense a holland válogatottnál, és hogy tehát ő már edzette Van Dijkot, Hakpót, Gravenberget, itt azért lehet egy ilyen kapcsolat is, nem csak az azonos nemzetség, de hogy ismerik őket, van itt közös munka, és talán Van Dijkkal is így könnyebb lesz hosszabbítani majd szerződést, meglátjuk, bár a Csikával alapvetően azt várnám, hogy hosszabbítunk, de jó, hát már annyit beszélek, és le is telt az időnk. Hogyha még nektek van valami gondolat, reakció az elhangzottakra, mondjátok, aztán, ha nincs, elköszönök.
Nem feltétlen, úgyis nincs.
Szerintem elég jó körbejártuk, tényleg minden alapvetően így, én mindent elmondtam, amit gondoltam, amit Slotról.
Oké. Szombaton 13:30, Spiller 1, West Ham Unitedhez látogatunk, közös meccsnézés, most valószínűleg Budán lesz a Bölcsőben, Mosonmagyaróváron a Kraft sörözőben, Székelyudvarhelyen a Kalapos Gasztropában, és Zalaegerszegen is lesz a Reining House sörözőben, és ami fontos itt a podcast szempontjából, hogy gazdag József szurkolótársunk kint lesz ezen a meccsen, és hétfőn érkezik egy podcast, amiben élménybeszámolót fog tartani. Hát neki sem a legpozitív hangulatban zajlik most a kiutazás Londonba, de azt mondta, hogy az talán pozitív lehet, hogy tét nélkül játszhatunk, talán próbálja így felfogni ő is, aztán hát, ha majd a csapat is. Adásunk intro és outro zenéjét köszönjük a Carson Kumának, ezúton köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában támogatja a podcast és a Facebook oldal működését, erre Patreonon van lehetőség, és akkor titeket még várlak itt a szezon végén egy szezon értékelőre, hogyha van kedvetek jönni.
Persze, mindenképpen.
Mindenképp.
Szuper, oké. Akkor Bálint, jöjjön vissza mi hamarabb a hangod.
Köszi.
És nagyon szépen köszönöm nektek, hogy jöttetek. Sziasztok!
Sziasztok!
Köszönjük a meghívást, sziasztok!